Majd 25-at jelenések könyvéből olvasom, 20. rész, 11. verstől a 15. versig. A halottak feltámadása és az utolsó ítélet. És láttam egy nagy fehér tront, és a rajta ülőt, színe előtt elfutott a föld és az ég, és nem maradt számunkra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek, a trón előtt állnak, és könyvet nyitatnak ki. Egy másik könyv is kinyitatott, az életkönyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol kiadták a náluk lévő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevethetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vettetett. Ez a vasárnap, úgy, hogy a következő kettő az év utolsó egyházi rend szerinti vasárnapja. Az utolsó három vasárnapnak különös jelentősége van az egyházi életben, hiszen ez az első vagy utolsó előtti vasárnap, ez az ítélet vasárnapja. A következő vasárnap a reménység vasárnapja, és az advent előtti, az új egyházi év előtti utolsó vasárnap pedig az örök életnek a vasárnapja. Azt hiszem, nem szabad, hogy eltévesszük és szem előtt tévesszük, hogy ez a mai, ebben a sorban az első, összefügg az utána következő üzenetekkel is. Azt gondolom, hogy mindig az ítéletnek és a kegyelemnek, a törvénynek és az evangéliumnak együtt kell járnia, kézen fogva egymással. Jézus erre tanít bennünket. Ő azért jött, azért adta oda az ő életét, hogy nekünk életünk legyen. Ha valaki hisz ő benne, annak örök élete van. Úgy elküldte, Isten úgy szeretett bennünket, hogy elküldte az ő egyszülött fiát, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszem, kározatra ne jusson, el ne veszem, hanem örök élete legyen. És ez a kettő mindig együtt kell, hogy járjon. Balga dolog lenne, ha most ma csak az ítéletről beszélnénk. És balga dolog lenne az is, hogyha csak a kegyelemről szólnánk akkor, amikor nem titkolhatjuk el, Isten igényéből egészen világosan kitűnik, hogy ő komolyan veszi a bűnt, hogy cselekedeteink szerint ítél bennünket, hogy egyszer mindannyiunknak meg kell állnunk az Isten ítélő széke előtt, hogy kicsi, idézőjelben mondom, az apostol is így mondja, megjutalmaztassék azt szerint, amit ebben az életben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Egy különös apokaliptikus könyvről van szó, amelyben ezek a szavak és ezek üzenet, amit ma hallunk, elhangzik. Képek tolulnak egymásra, és valami olyan üzenettel bírez mindannyiunk számára, azt gondolom, amelyek megdöbbentenek, elgondolkoztatnak, utána olvasásra kényszerítenek, hogyan is van mindez, hogyan is áll ez az egész össze. Valóban ez az utolsó idő egy ilyen nagyon szoros és nehéz kor. Igen. A vallásos élet ellendülésével a megújuló templomok hatalmas állami támogatásban részesül, a jeruzsálemi templom is gyönyörű egyházi élet bontakozik ki szerte az országban, és minden meg van támogatva. Jézus, amikor a tanítványok elmondják neki, hogy hát nézd, gyere, nézd meg ezeket a gyönyörű falakat, ez az új most épült és alakult ki.
Jézus, nem tudom, emlékeznek rá, Máté Evangélium 24. részében, hogy vezeti ezt be? Bizony, mondom nektek, hogy nem marad itt kőköve, ami le nem bontatik, ami nem esik majd ítélet alá. Talán így lehetne a mai összefüggésben elmondani. És aztán Máté Evangélium 24. részben aztán Jézus nagyon sok mindenről beszél, amely azt mondja, hogy miközben ilyen gyönyörű egyházi épületek épülnek és újulnak meg a vallásos életnek ezen eszközei, a közben bizony az ítélet ugyanúgy ki fog hirdetni, sőt, ítélet alá kerülünk mindannyian ebben az utolsó időben. Egy paradoxon ez tulajdonképpen, minden kívülről olyan csodálatosnak látszik, és kiderül, hogy minden az ítéletnek van fenntartva. És ebben az utolsó időkben, csak egyetlen Biblia verset hagyd mondjak, hogy emelje ki kezdetben, ebben az utolsó időkben bizony lesznek jelek szerte a világon, földindulások, bökhalálok, fertőzések, lesznek ebben az utolsó időben háborúk, felbomlanak a családok, tessék jól érteni a Máté evangéliumát, az apa támad a gyermek ellen, a gyermek az apja ellen, és ugyanígy, nagyon érdekes, ahogy ezt Jézus veszi. És ebben az utolsó időben a gonoszság egyre inkább megszaporodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Itt Isten választottairól is lehet szó, hiszen a szeretet valamikor lángolt, vagy ahogy jelenések könyve egyik gyülekezetének üzen az Úr, valamikor még az első szeretet tüze lángolt a szívükben. Ez a szeretet az, tulajdonképpen ez az isteni szeretetről beszél Jézus, amely meghidegül. De gyorsan nézzük meg ezt a fejezetet, a 20. fejezet, és így jutunk el a mi mai igénknek az igazi üzenetéhez. Csak nagy vonalakban, csak egy-egy mondattal szeretném jellemezni az első három vers, a 20. rész jelenések könyve első három versével arról olvasunk, hogy a gonosz, eljön az idő, amikor a gonosz meg lesz kötötve, megáll. Meg lesz állítva. Úgy mondja az írás, és mindig nem szó szerint, hanem ennek az üzenetét és abban a világképbe csomagolva kell értenünk. És az akkori prófétai képekbe kell csomagolva látni azt, amit itt üzenetként kapunk. Bezáratik az alvilágba. Meg lesz kötözve. Jön egy angyal, és megveszi ezt. Bezáratik az alvilágba. Ezer esztendőre történik ez. Valami különös halleluját lehet kiáltani. Micsoda csodálatos dolog. Eljön ezer év úgy, hogy nincs gonosz. Nagyon érdekes, hogy ezer év a következő fejezet, vagy a következő rész versekben pedig arról beszél, hogy ezer béke év. Krisztusnak béke uralma következik el. Mikor lesz békesség? Csak szeretném felhívni az összefüggésre a figyelmet. Amikor a gonosz meg van kötve. Amikor kivesszük a világból a gonosz, akkor jön el a béke. Boldogok a békességre igyekezők, ugye? Mondja, mert Isten fiainak mondatnak. Valami új világ, egy új világ áll össze. Micsoda ünneplés. Jézus uralma következik be. Végső világuralom előtt. Ez csak egy kép megint. És valami Isten, az Istenről alkotott, az ő hatalmáról, az ő erejéről, győzelméről alkotott, és a végső győzelemről szóló sejtés, hogy ez fog megtörténni. Egeris Lóránc református püspök mondta annak idején, soha nem felejtem el neki, már ő a szerekbe van oda át, ugye mindannyian tudják, hogy kedves testvéreim, azt a üzenetet hozhatjuk nektek, hogy a döntő győzelem már megszületett. Krisztus legyőzte ezt a világot. A golgotai kereszten a döntő győzelem megszületett. Mi a győztes oldalán állunk. Még a végső győzelem kicsit várat magára. Azt a példát hozta, mint a szabadságharc idején. Még vannak utóbbi harcok. Ugye 48-asok emléke. Még vannak. De Krisztus győzelme, az a döntő győzelem már megszületett. Olyan jó dolog tudni, hogy a végső győzelem is az ő kezében van. És most van egy kegyelmi idő, ezer év. Nem tudjuk, hogy mi az, ami ebben tartozik bele. Ebben az időszakban. De valami különös módon tudjuk, hogy Krisztus győzelme igaz, teljes, és hatalommal bír. És a Sátánnak meg kell hátrálnia, ha mi Krisztus keresztjére, a győzelemre tekintünk, akkor ő neki meg kell hátrálnia. Az uralom ebben az időben, az uralmat megosztja Krisztus az övével, a hűséges tanúival, a bizonyságtevőkkel. Ők is részesednek ebben az uralomban. Azt mondja, hogy trónok lesznek fölállítva. Valami csodálatos dolog, nem tudjuk. A második halálban sem lesz részük ezeknek. És valami csodálatos módon vesznek részt. Az ő papjai lesznek, valami ilyenről ír az Úr, hogy mit jelent ez. Ezek a mártírok, mondja aztán a teljes összefüggésben, akik az életüket adták oda, akik tanúk lettek, akik nem vettek részt az idegen hatalom kiszolgálásában, akik nem vették magukra a fenevad bélyegét, akik nem kötöttek szövetséget a világ urával, akik ellenálltak ennek a hatalomnak, akik áldozatokat is vállaltak akár, és akár a mártériumra is készek voltak. Nincs semmi, nem szakad a homlokukhoz semmiféle jel, és nem szakad a kezükre sem már. Krisztus uralma alatt élnek. Csak szeretném gyorsan megjegyezni, talán üzenete ennek a kis szakasznak az a különös vigasztalás, hogy az Isten nem felejti el az övéit. Nem felejtkezik el az övéiről. Bármit tettél, ha az Úrért tetted, az Úr nem felejti el neked. Ezt ő tudja, és ő ugyanúgy nyilván tart téged, és a vigasztalásából is ugyanúgy részeltet. Dicsőséges. Aki hív, annak az élet koronáját adja az Úr. Az utolsó ilyen megelőző szakasz a 7. verstől a 10-ig, aztán elbocsájtatik a Sátán. Jaj, Uram! Ugye összeszorul egy kicsit a gyomrunk, hogy miért kell elengedni? Hát, ha már odáig jutottunk, hogy te legyél, nem tudjuk, hogy ez miért engedi el börtönéből az Úr, de valami különös idő következnek ebben az időszakban. Azt mondja Máté evangéliumában Jézus, hogy nem bírnák elviselni ezt az időszakot, hogyha a választottakért az Úr meg nem rövidíteni ezt az időt. Ugyanakkor szabad azt elmondani azt, hogy az Úrnak megint, hogyha erre a kis szakaszra gondolok csak, megint gondja van az övéje. Gondja van rá. Nem olyan régen beszéltünk, ugye, hogy ha vele beszélről is gondoskodik az Isten, még a fejed hajszálai nyilván vannak előtte. Micsoda gondoskodás. Hatalmas háborúk, világháborúk jönnek. Sőt, az egész kozmoszra kiterjedő hatalmi harc kezdődik el. Az egész világ felvonul, háborúba vonul az Úristen ellen. Egy megbojdult világ képe rajzolódik ki ma is körülöttünk, mintha meghomályosodott volna egy kicsit az ember értelme, és valahol erőket vonultak fel minden tekintetben, minden szálon, minden szinten. Valahol összpontosít, mind a fizikális térben, mind az oktatásban, mind a családpolitikában, mind az egész világ, minden ereje egymásnak feszülne. Valami ilyesmit kezdünk látni. És én azt gondolom, hogy ez valami hasonló dolog lesz, olyan elképzelhetetlen módon alakul ki egyik évről a másikra. Fölvonul, azt mondja, Gog és Magog az Úr ellen. A Gog és Magog kifejezést a népekre, a világ népeire, összességére gondolva beszél erről. Fölvonul Jeruzsálem ellen. És itt nem csupán ugye a földrajzi és fizikai értelemben városról van szó, hanem amikor Jeruzsálemről szól az új szövetség, akkor mindig az Isten népéről, az egyházáról, a gyülekezetről, Isten népéről van szó, az Isten népe ellen. Nincs szükség rá. Likvidálni kell. Egészen másra lenne szükség az emberi gondolat összefüggéseiben. Halljuk ma is. Mert valami egészen más jelent a szeretet megnyilvánulása. És akkor jön a harc. Ideges kiabálás. Érvek, hangoztatása. És másik leuralása. De ebben az időben akkor az Úr azt mondja, tűzszál alá az égből, nem az Isten népe áll helyt önmagáért. Figyelmeztetésed mindannyiunknak, drága testvére. Nem neked kell kiharcolni a győzelmet, mert úgy, hogy az elején mondtuk, a döntő győzelem már megtörtént, már megszületett. Nekünk csak arra kell hivatkoznunk. Nekünk őrá kell figyelnünk. A Krisztusi győzelemre. Mert a győzelmet az Úr erővel és hatalommal maga fogja elvégezni ebben a világban. És elpusztítja ez a tűz, az ördögös, közös, kínes, tóba veti örök gyötrelmek helyére. Majd erről még egy kicsit később. Három dolgot szeretnék ez ügye kapcsán szólni, mert ezek azok a képek, amelyek bevezetik, hogy jól értsük ezt a mai üzenetet az ítéletről. A halottak felszámozás és az utolsó ítélet ennek a szakasznak a lényege. Egy nagy fehér trónt láttam, ugye ezt halljuk, sehol máshol ilyet, az Istennek a trónja. Nagyon sok helyen olvassuk, hogy Krisztus fog ítélni bennünket, hogy majd beül az ő királyi székébe, hogy Krisztus nevére meghajoljon minden tér, ugye mondja a Filippi levélben a Krisztus himnusz, és minden nyelv vallja, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére. De itt, ezen a helyen az Isten trónja állítatik föl. Azt halljuk. Az örökké való. A mérhetetlen hatalommal szentséggel rendelkező Isten, az Ézsaiás Isten, a felemelt, a templomban látott, felemelt széken ülő, aki körül angyalok szállnak és veszik őt körül, és mondják újra, hogy szent, szent, szent az Isten. A szent Istennel van dolgunk tehát. Mi az, ami ezzel szemben áll? Az örökké való szent Istennel? A múlandó, hiába való világ, amelynek nincs helye előtte, ahogy itt olvassuk, amely elnyal, bocsánat, elfut, elszalad az Isten jelenlétéből, nem bírja elviselni. Fut, menekülni próbál. A tisztátalanság, a szentségtelenség, a nyomorúság, önmagát magyarázó bűnös világ, a mindent relativizáló világ, amely csak viszonylagosságban látja a dolgokat maga körül. Nem kell félnetek, mert történik az ember fiának jele az égen. Felemelt trónról, fehér hatalmas trónról beszél, jelenések könyve, Jézus maga, ott a Máté Evangélium 24. részében, akkor most nem fogom fölolvasni, de emlékszünk rá, és akkor feltűnik az ember fiának jele az égen. Olyan pillanatok alatt történik ez, mondja ott, hogy elhat az egyik, a világ egyik végétől a másikig. Villámlás. És van egy nagyon érdekes dolog, ami szemben áll azzal a magatartásmóddal, amiről itt a jelenések könyvébe olvasom. És azt mondja, hogy elfutnak, elmenekülnek. És mit mondta Jézus az övének? Ne fussatok. Ne fussatok. Menjetek a hegyre, maradjatok a háztetőn, ne menjetek le alá, hogy ott valamit megtegyetek. Nem kell elmenekülnötök. Ne fussatok el. Nagyon érdekes, hogy ne menj le, menj fel a hegyre. Talán emlékszünk, van egy ilyen helyzet, amikor a Mózes első könyvében Lót szodomai meneküléséről olvasunk. Ábrahám közben járó imádságára értik meg Lót feleségét, két lánya, hogy van menekülés útja, de csak egyetlen egy, a hegyre menekül. Meg ne állj, hátra ne nézz. És hát tudjuk, hogy mi történik Lót feleségével. Az ókori ember számára ez a kép tulajdonképpen a magaslaton lakó Isten jelenti. A Hóreben, a Sion hegyére megtől Mózes nem szabad másnak fölmenni, mert az az Istennek a magaslata. Az Úré, aki fönt van. A lenni és a fönn gondolata ma már, és annak a stabilitása is, hogy mi az, ami lenni és fönn van, mai valóságban, igen, relatívá vált. És mindannyian tudjuk, hogy olyan, hogy lenn meg fönn, ezek a fogalmak mást jelentenek ma már. De abban az időben szeretném elmondani, a magasságban lakozó az maga, az Isten. Az Isten magas trónon ül, és Jézus az égben Jézus Krisztusnak a jele az égben jelenik meg. Fenn, mondja, amely mindennek fölött áll, amelynek hatalma és uralma mindenkire vonatkozik. Meneküljetek hozzá. Menekülj a hegyre. Meneküljetek Krisztushoz. Meneküljetek, fussatok. Nem valami elől, hanem valakihez. Volt egy gyerekénekünk, talán többen ismerik, csak hagy utaljak rá, talán nem úgy kezdődik, hogy mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. És nem is tudom, hogy folytatódik, talán valaki, aki gyerekmunkával foglalkozik, talán még emlékszik rá. Mert ő jönni fog, az is benne van. Aztán van olyan, hogy el kell menekülni, hegyek eszetek ránk, mert ő jön, dombok rejtetek el, mert ő jön. De nem kell félned, hanem oda kell menekülni, mint egy gyermek, aki valami rossz pár tesz a tűzre, és a szülő számon kéri azt. Egyetlen menekülés, egyetlen kiút van a gyermek részére, ugye mindannyian tudjuk, az, hogyha oda fut az édesapjához, vagy az édesanyjához, és átöleli. Ez a lehetőség. Menekülj az Úrhoz. A világ megítéltetik, és a világ ítéletnek van fenntartva. Nincs hova menekülni. Se a hegyre, se sehova. Egyedül az Úrhoz. Mi várjuk az Úr Jézus, mikor jön. Megvan. Megtaláltam egy egyetembe. Mi várjuk az Úr Jézus, mikor jön. Ugye? Így kell énekelni. Ha most gyerekek lennének, elénekelnénk ezt az éneket. Mi várjuk az Úr Jézus, mikor jön. És még egy dolog ehhez a felemelt trónhoz. Isten kegyelmére minden embernek szüksége van. Minden ember rászorul, mint ahogy minden ember vétkezett. Mint ahogy mindannyiunkra elhatott Ádám bűne. Mint ahogy mindannyian, bármennyire is szeretnénk, és bármennyi igyekezetünk is van a jóra, mégis megváltásra vagyunk rászorulva. Bármilyen áldozatot hozol, bármilyen igyekszel tenni a jót, erényeket tudsz felmutatni, és gyűjted őket. Egyedül kegyelemből és hitáltal tartatunk meg. Hogy az Efézusi levél mondja, de hogy most nem olyan régen a reformátorok is figyelmeztetnek bennünket erre. Csak Isten kegyelméből tartatunk meg. Csak az ő irgalmasságából. Csak az ő kegyelméből. Csak az ő irgalmasságából. És aztán a második dolog, könyvek jelennek meg. Könyvek nyitatnak meg. Az élet eseményei föl vannak írva. A zsidó történetírásban nagyon sokszor beszélnek angyalokról, akik minden élet eseményünket egy könyvbe róják fel. Minden, amit tettem, minden, amit csináltam, az benne van egy könyv. Azt mondja itt, könyvbe van beírva. Azt mondja, hogy felnyitatnak ezek a könyvek. Mindenki utána fognak olvasni. Az aktája mindenkinek elő fog kerülni. Ez nem lett elmismátolva, nem lett eldugva, nem lett elégetve. Ez mindannyiunkról szól. Mindenkinek az élete és cselekedetei fel vannak jegyezve. Talán felolvasva is. Isten előtt mindannyiunk cselekedetei ismertek. Ő tudja a te dolgaidat. Tudja a te dolgaidat. Cselekedeteid alapján fog megítélni. Azt mondja itt az írás. Egyetlen egy lehetőségem van. Az Isten irgalmassága. És az ő kegyelme. Mert csak az ő irgalmasságából, csak az ő kegyelméért tartottunk meg. Engedjétek meg, testvérem, és hogy ajánljam mindezt mindannyiunknak, ahogy Dávid mondja az ő imádságát, az 51. Zsoltár néhány versét szeretném magunk elé venni, a következő képen szól. Könyörülj rajtam, 3. vers. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen most ki engem az én álnokságomból, s az én vétkeimből tisztíts meg engem. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkeim szüntelen előttem forognak. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédezzen, és tiszta a te ítéletedben. Én vétekben fogantattam, és bűnben melengetett engem az anyám. Imé te az igazságban gyönyörködsz, amely a beszédben van, és bensőnben bölcsességre tanítasz engem. Sőt, másik helyen a Zsoltár író azt is mondja, hogy titkos bűneimtől szabadíts nekem, bocsásd meg az én titkos bűneimet, mert nincs Isten előtt semmiféle dolog, ami ne lenne nyilvánvaló. Nem olyan régen beszéltünk erről a Lukács evangéliuma alapján, ugye, hogy amit fülbe csukva mondunk, azt a háztetőkről fogják jöntetni. És nincsen semmi olyan dolog, ami ki ne tudódnék, ami napvilágra ne jönne a maga idejében. Kinyitatik a könyv. Kinyitatik a könyv, és minden nyilvánvalóvá lesz. De szeretném elmondani, hogy kinyitatik egy másik könyv. Ez az életnek a könyve. Az életnek a könyve. Olyan jó dolog tudni, hogy az élet könyvébe azoknak a neve van bejegyezve, akik Jézus Krisztusnak a követei, küldöttei, elhívottai lettek, akik ő hozzá tartoznak. Ne annak örüljetek, mondja Jézus a visszajövő nagyon sok jó cselekedetet végrehajtó tanítványnak, hogy az idegen lelkek nektek engednek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennybe. Hogy a nevetek fel van írva. Na, ennek örüljetek! Egyik énekünk mondja, annak idején ifjúsági énekünk volt, hogy nevem ott álljon, csak is azt kívánom, hogy az élet könyvébe a nevem is ott álljon. A nevem is ott álljon. A Sárdisi gyülekezetről, amely nem tökéletes, kevés gyülekezet van a hét közül, ugye, ami a Jelenések könyve elején megtalálható. A Sárdisi nem a legtökéletesebb közé tartozik, mert azt mondja róla, hogy tudom a dolgaidat, és az a neved, hogy élsz, és halott vagy. De tessék figyelni, hogy folytatódik. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg, és térj meg. Van egy lehetőség. De most még megint halottá váltál, de térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, nem tudod, hogy mely órában megyek. De van Szárdiszban egy kevés neved. Azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, akik fehérbe fognak velem járni, mert méltók arra. Egy kevés neved, akik nem fertőztették meg, akik gyűz fehér ruhába öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből. Van megtérés. Vannak hívő bűnök, és van megtérés. Újra odafordulás az Úrhoz. Van egy lehetőségünk, hogy a nevünk ne töröltessék ki az élet könyvébe, ha egyszer bekerült oda. A 5. részben egy másik könyvet, mint meg a világ eseményeinek a Jelenések könyvébe, ezt hagyj olvassam, mert nagyon szorosan hozzátartozik, hasonlóan nyílik meg a könyv, de nem találnak senkit méltót arra, hogy megnyissa ezt a könyvet, ugye, aki a pecsétes könyvet megnyitja, mert senki nem méltó arra. Ez a könyv a világ utolsó történetének az eseményeit írja le előre, ahogy itt olvastuk, és így szól. S láttam annak jobb kezén, aki a királyi széken ült egy könyvet, amely le volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott, ki volna méltó arra, hogy felnyitja erre a könyvet, és felbontsa a pecsétet. és senki sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitatására és elolvasására. Ránézésére sem. És egy a lének közül mondta nekem, ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felnyissa a hét pecsétet. A Dávid sarja leszármazottja, Jézus Krisztus, az, aki fölnyitotta az életkönyvét, az ő tulajdon vérével írta, nevezett ebbe a könyvbe. És ebbe a könyvből, ha hűséges vagy, ha újra és újra odafordulsz, nem töröltetik ki a neved. Ez egy utolsó dolog, mert tulajdonképpen az ítéletről beszéltem egészen eddig, itt tolulnak egymásra az ítéletnek a képei, a 13. és 14. vers és a tenger kiadta halottakat, akik ő benne haltak, meg a halál és a pokol is kiadta halottakat, és akik nála voltak, megítéltetnek mindannyian az ő cselekedetek szerint, és a pokol pedig és a halál vettetik a tűznek szavába. Ez a második halál. És tulajdonképpen a végső ítélet. Tűznek van fenntartva a világ, mondja Péter apostol az ő levelében. Isten akaratának ellenállók jutnak erre a sorsra. A bűn, akiknek az életébe uralkodik a bűn. A kegyelemre mégsem érzik, hogy nekik szükségük van. Vagy már nem tudnak hinni? Az ítélet az, amikor véglegesen lezárulzik minden. Nem lehet innen oda menni, nem lehet enyhítést kérni, nem lehet visszajönni ebbe a világba, mert a történet lezárulhat. Gyötrelemnek körös helyet. Amikor ezeket az igéket nagyon sokat fogadtuk édesapámat, ugye az utolsó időkről, és hogy is lesz, az mennyi, és hogyan is fogunk mi találkozni édesanyánkkal, aki nagyon hamar előre ment. Akkor tudjátok, mondta ő, az a legnagyobb gyötrelem, amikor valaki tudja, hogy oda kerülhetett volna valahova, és nem került oda. Elmehetett volna valami nagyon jó helyre, ami után vágyakozott is, de nem jutott oda, és gyötri, hogy kívül maradt. És valahogy így Isten országát látva lesz valami különös ítélet rajtunk. Mi oda juthattunk volna, de nem tettünk meg ezért mindent. Kösse le új szövetségét, fordulj hozzá, legyen az ő kegyelme és érgalma a te életedet.